Horváth Évi, kutyakozmetikus, kutyaszitter a mai vendégem. Köszöntelek itt a Krédó Rádió stúdiójában, sok szeretettel.
Én is üdvözlök mindenkit, a kedves hallgatókat is, téged is.
Most, hogy itt találkoztunk a stúdió előtt, hát nyilvánvalóan, hogy kutya figurás arcmaszkban jöttél.
Igen, egy beagle is, mert a biglik a kedvenceim, de amúgy nem csak kutyás arcmaszkom van, de 90%-a a cuccaimnak kutyás.
És mióta van kutyád? Adja magát a kérdés.
8 éve.
Azért ott nem.
Nem volt. Egyszer volt gyerekkoromban, még körülbelül olyan 9 éves lehettem. Volt egy foxi tacskó keverék kutyánk, Lady volt a neve, a nővérem hozta haza meglepetésként. A családom antikutyás volt.
Akkor meg is lepődtetek.
Nagyon, a szüleim fékkép, és egy feltételhez kötötték a maradását, mert szeptemberben hozta haza, hogy fél évkor nem lehet hármasnál rosszabb jegyünk.
Zsarolás.
Nem ezen. Lett, viszont hátsen is Lady története elég szomorú fordulatot vett, ez a 95-ben volt körülbelül, hogy kifutott egy kocsi el, és elütötték, elpusztult. Hát én gyerek voltam, ezért nekem anyukám azt mondta, hogy örök életében állva fog aludni, és én sokáig elhittem, nagyon-nagyon sokáig, és utána többet nem is volt kutyánk, mert hát Panába költöztünk. Úgyhogy nem voltunk kutyások, hanem most lettem 8 éve, amióta Zizi hazajött.
Zizi, ő milyen fajta?
Zizi Beagle Foxy keverék, úgyhogy a Foxy vonal az szerintem örök életünkben így jelen lesz az életünkben. Azt tudni kell, hogy mindig kutyafajtára van egy jellemző viselkedésforma. Hát a Foxykra az a jellemző, hogy ezerrel pörögnek, 200%-on égnek, dominánsak, fafejűek, ugyanezek a biglik, azok is makacsok, semmit nem hallanak meg. Hát ugye mi is ugyanilyenek vagyunk emberben, a családom, és teljesen véletlenül kifogtunk egy ugyanolyan habitusú kutyát, mint mi, pont ezért egymással kellett harcolnunk elég sokat, nagyon-nagyon sokat kellett harcolnunk egymással.
Van egy ilyen kimondott vagy ki nem mondott ellentét a kutyások meg a macskások, citások között. Ezt te meg tudod esetleg fogalmazni, hogy mi jellemző a kutyás gazdára, mi jellemző a cicás gazdára, és van-e ilyen ellentét?
Valószínű létezik ellentét, én allergiás vagyok a macska szőrre. Kutya szőrre is.
A kutya
De alkalmaztam, allergiás. Igen, egy sok terápiát, idézőjeles alkalmaztam, hogy 8 éve elkezdtem kutyázni a menhelyen, és eleinte állandóan vakaróztam, zavart, de valahogy azt mondják, hogy egy ilyen sok terápiával az ember szervezete hozzászokik, és ez tökre igaz, viszont a macska szőrre nem. Azóta sem, hogyha bekerül például, mert én ugye egy menhelyen is vagyok a Fekete Ismeretvédő Egyesületnél, hogyha oda bekerül új cica, én rendszeresen úgy megyek be, hogy vakarózok, minden bajom van, viszont ha másodszor, harmadszor találkozok, nem gond. És amúgy létezik az ellentét is kutyás-macskás gazdik között, de nagyon sok gazdi ma már annyira megváltozott a világ, hogy aki kutyás, az biztos, hogy haza fog vinni egy macskát is. Vagy aki cicás, és úgy van, hogy már nem csak azt szeretné, hogy hazamegy, és oda bújik hozzá egy cica és dorombol, hanem egy picit aktívabb életet, az tudja, hogy vinni fog haza egy kutyát. Viszont vannak a tipikus macskás gazdik, akiknek nincs arra igényük, hogy reggel mondjuk felkeljen 7-kor, és lemenjen a kutyájával.
Pont egy ilyen öntörvényű, majdnem önellátó.
Igen, teljesen ez a, akinek arra van szüksége, hogy csak legyen ott neki valaki, aki néha megjelenik egy cica, és oda bújik hozzá, és tök aranyos.
És mennyire igaz az, hogy egy idő után elkezdenek hasonlítani a gazdák a saját házi kedvencékre?
Szerintem nem is az, hogy a gazdák, hanem egymáshoz formálódunk. Én csak a saját példámat tudom mindig elmondani. Hogy nálunk ugye az Izi, azért azt tudni kell, hogy ő úgy került hozzánk, hogy mi nagyon antikutyásak. Tényleg úgy antikutyásat, ezt úgy értse bárki, meg úgy vegye, hogy fogalmam nem volt, ugatott egy kutya az utcán, hát én is megijedtem. Nem értettem hozzá, nem tudtam kutyát nevelni, tényleg nulla szakértelemmel. Én azt se tudom, hogy hogy volt bátorsága bárkinek a Fekete István, amikor kimentünk sétáltatni, mert úgy indult a kutyás karrierünk, bármilyen kutyát a kezünkbe adni, hogy azt se tudtam, hogy működik a flexi, a póráz, hogy kell rácsatolni, hogy kell sétálni egy kutyát, fogalmam nem volt a dologról. És ugye hát mi Zizit, mikor hazavittem, mert beteg lett, valakinek kell vele foglalkozni, akkor pont egy családi tragédia történt, hogy édesapám meghalt, és akkor hazavittük Zizit. Nem számítottunk rá, hogy egy enyhén domináns, enyhén agresszív, azt úgy kell elképzelni, hogy mindenkit megtámadott az utcán, kutyát viszünk haza, fogalmunk nem volt, azt se tudtuk, mit, hogyan kell, és ő pörgött, mi nem. mi az a tipikus lusta család voltunk, és nekünk hozzá kellett igazodni. Mert én kaptam egy 1000-re pörgőset, és annyira összecsiszolódtunk amúgy,
a napi hogy felforgatta
teljesen meg. Felforgatta az egész életünket, hogy már minden rezdülését velem szemben 1000%-osan minden rezdülésünket érezzük egymással, de ugyanez, hogyha mondjuk anyukám fáradtabb, akkor például Zizi azt csinálja, és annyira idomult hozzánk, hogy befekszik anyukám mellé, és mikor anyu nagyon fáradt, hogy ne ébresszük, ne menjünk odahoz, akkor a Zizi csak fekszik, és halkan morog, hogy hagyjátok békén, akkor tudjuk, hogy anyu pihen. De ha például nem vagyunk olyan fáradtak, akkor ő már jön és bökkör, és magyaráz, ugat és jelez. Személyes példát amúgy tudok hozni, hogy én nekem volt egy nagyon nehéz időszakom egy évvel ezelőtt. Egy szorongásos időszak, szerintem a Covid az mindenkinél kihozta. És nekem is volt egy ilyen időszak, amin én ugye orvoshoz is fordultam, vagy pszichológushoz, és foglalkoztunk vele, és ugye velem foglalkoztunk. De az én kutyám elkezdett 7 évesen felnőtt szobatiszta kutya. Arról beszélünk, és nem szívesen beszélnek róla amúgy az emberek, mert ugye a kutyás élet az egy cukormázas dolog, nincs senkinél soha semmi probléma, de igenis elkezdett bepisélni a kutyám. És nem tudtuk miért. Fogalmunk nem volt, de utólag vezettük vissza, hogy minden akkora kezdődött, amikor én elkezdtem rosszabbul lenni, nem voltam jól. És ahogy elkezdtem jól lenni, a kutyámnál is abba maradt ez az egész. És teljesen. És ahogy én elkezdtem nyitni újra az emberek felé, ő is elkezdett. Ő nem egy olyan kutya volt, aki mindenkihez oda megy, hogy simogassák. És pont most mondta egy ismerős, hogy teljesen más lett a kutyám. Hogy oda megy, elfekszik, simogassál meg, már nem akar mindenkit megtámadni, már mindenkit szeretünk. És én is ugyanez, hogy már nem mindenkiben a rosszat látom. Én ezt nem akartam sokáig elhinni, hogy ennyire létezik az, hogy a kutya hozzá fog idomulni az emberhez. Én nem akartam kutyát a családból egyedül. És az enyém lett, és én neki köszönhetem a munkámat, a szakmámat, a mindent Isten igazából. Valamiért kellett, hogy jöjjön. Én ebben hiszek, hogy őt valamiért pont őt hozta. Azóta csak ilyen kutyát szeretnék. Mondtam, hogy a következő kutyám is biztos vagyok benne, hogy ugyanilyen őrült lesz. Meg amúgy a menhelyen is mindig a problémás kutyákkal foglalkozok, meg az esélytelenekkel.
Én még soha nem jártam kutyakozmetikában, jobban nem volt dolgom ott. Te ott levágod a kutyák szőrét, a karmait, megfürdeted, ilyesmi?
Nagyjából, nem mindig így működik a dolog. Az emberek azt képzelik a kutyakozmetikáról, vannak ilyen vicces képeink, hogy beviszik a kutyát, és mi csak így egy varázspálcával varázsolunk, és kész a gyönyörű kutya. Nem. Az szokott működni, van, amikor egy-egy kutya 2-3 órás folyamat, nem csak levágom a szőrét. Vannak is rémképek, én is az elején, meg mindenki, aki kezdő, tudja, hogy tök rövidre nyírja le a kutyát, fogalma sincs, mit csinál, Isten igazából az ember, mert oké, hogy tanulunk valamit, de ez pont az a szakma, amiben mindig fejlődni fogsz életed végéig, és megtanulod, hogy nem csak letolod kopaszra az adott kutyust, hanem mondjuk hoznak egy bisont, mert a bisont ismerik az emberek legtöbbször, azt a kis cuki fehér kutyust, akinek nagyon szép hosszú szőre tud lenni, de az esetek 90%-ában nem tudják otthon sajnos fésülni a gazdik. És ezért csomós lesz, és ezért szoktak rövidek lenni. De például, ha hozzánk elhozzák egy kutya kozmetikába, én fogom speciális samponokkal, balzsamokkal, több sampon és balzsam van a kutya szőrökre, mint az én hajamra otthon. Tényleg nagyon sokféle speciális eszköz használ az ember. Megfürdetem, áztatom, van, amikor egy fürdetés fél óra legalább egy kutyánál. És akkor az ember kiveszi, fogja, kifésüli a csomókat, ami minimum 15-20 perc alsó hangon, de ez csak egy minimálisan csomós kutyusnál. Utána fogom, utána nyírom le, de akkor nem rövidre, hanem akkor szépre varázsolom, akkor a habos-babosra.
De ez most inkább és szépségápolás, vagy egészségmegőrzés?
Egészségi megőrzés. És pont most, hogy van ugye ez a Covid, és be kellett zárnunk, pont emiatt van nagyon sok gond. Próbáljuk mi is, kutyakozmetikusok, mondani mindenhol és hirdetni, hogy nem csak erről a habos-babos kutyáról, mert oké, hogy én most ezt mondtam el, mert a laikusok ezt képzelik el. De például én el tudom mondani azt is, hogy nálam van olyan vendégem, akit hetente fürdetek egészségmegőrzés céljából, a kutya teljesen kopasz volt nyáron. Most januárban utolsó kétségbeesésébe fordult a gazdi hozzám, mert egy állatorvos küldte hozzám. Célom mindig az, hogy az ilyen kutyákból varázsoljunk szépet, mert nem csak, hogy látványosak, de tudom, hogy az egészségét őrzöm meg.
Ez a kihívás számomra.
Kihívás, igen, mert menhelyen is volt egy kutya, aki tök kopasz volt. És ezt a kutyust, például a csüntit, hetente kellene fürdetni. ahhoz, hogy ő ne legyen kopasz. És ezt most minimum kellene csinálnunk 4-5 hónapig. És itt tartunk 2 hónapnál, és a kutya tök jó kezdett szőrösödni, szép állapotba kerülni, az egészsége rendbe jött, az orvosok mondják, a gazdi mondja, hogy látványosan a kutya jól érzi magát. És most eltelt 2 hét, nem fürdethettük, mert be kellett zárnunk. És az egészsége megint hol van a kutyának? Van olyan kutya, aki mondjuk évente egyszer, ha eljut kozmetikába, a szőre alatt teli van sebekkel, kullancsokkal, kisebesedik, szörnyű állapotba kerül az adott állat, és én, mint kutyakozmetikus, le kell toljam teljesen kopaszra az ő egészsége érdekében. És ezek alatt, a bundák alatt, nem csak a bisonoknál, nagyon sokfajta kutyánál, akiket így le kell toljunk kopaszra, mi vesszük észre, hogy esetleg ott van egy daganat, egy szemölcs, egy bármi, és küldjük tovább. És nagyon sok kolléganő elmondta, és pont ezt gyűjtöttük múltkor össze, hogy nagyon sokan vagyunk úgy, hogy teljesen véletlenül vettük észre egy-egy ilyen éves kozmetika, és pont most van amúgy az éves kozmetika ideje, mert ilyenkor tavasszal szokták elhozni nagyon sokszor az adott kutyát, akik csak évente egyszer visznek kozmetikába, és most lenne az ideje annak, hogy mi őket megcsináljuk, és esetleg észrevegyük a problémát, amibe akár bele is halhat a kutya. Volt olyan, hogy gennyes mélygyulladást vettünk észre, ami azt jelenti, hogy ha a kutya nem kerül műtőbe, esetleg 2 napon belül meghal.
Tehát majdnem találóbb lenne a kutya ápoló, vagy esetleg kutya ambulancia sok esetben, mint a kozmetika kifejezés.
Igen, mi ezt is csináljuk, hogy tényleg az egészségmegőrzés is benne van, nem csak a habos-babosság, természetesen a kiállítás és a többi ilyen is benne van, de ez már inkább a kiállítás az is egy ilyen nekünk kozmetikusként szakmai kihívás. Viszont, hogyha tenyésztő valaki, akkor annak meg ugye azért... Általában a kutyakozmetikusoknak mindig a célja az, hogy legyen legalább egy kiállításos kutyus amúgy benne, de emellett mindannyiunknak szerintem talán azt táplálja a hivatástudatunkat is, hogyha tudunk segíteni egy-egy ilyen kutyának, itt tudjuk, hogy az utolsó pillanatban a mi segítségünkkel derült ki akármilyen problémája. Meg ugye mi azért ilyenkor, amikor szárítjuk, fürdetjük, nagyon sok olyan apró bőr problémát veszünk észre, amit a gazdi még nem sejt. Még nem lát. Egy fürdetésnél. Azért mi sok mindennel szembesültünk.
Tehát időben észleltek valamit.
Igen, nagyon sok minden.
Megelőzés.
Persze.
És hogy néz ki mondjuk egy kutyaszitter szituáció? Erről mesélj nekem valamit.
A kutyaszitterkedés, igen, hát az is egy nagyon jó dolog. És igazából ugye én azért kezdtem, mert amikor mi a menhelyen voltunk, vagy hát az egyesületben, nagyon sokszor fogadnak tőlünk ugye örökbe kutyát, és megkerestek a gazdik, hogy nincs, akire bízzam. Van egy adott egy 50 kilós kutyát, ő nem fogja kenelbe beadni, hogyha egész addig kertbe volt. És így kezdődött a dolog, hogy mit csináljon, kire bízza a kutyáját. Jó, hát mondom, bízd rám, de mondom, én nem tudom hazavinni a kutyámat. Hát, de akkor eljössz hozzánk házhoz, így mondta az egyik gazdim, az Enzo gazdim. Imádom őket, minden évben másfél hét fixen ott van nekem a idézőjeles nyaralásom, meg ők is nyaralnak. És ilyenkor én beköltözök hozzájuk, és náluk kezdtem ezt, beköltözök a gazdikhoz, természetesen úgy, hogy bizalmi alapon indul a történet, hogy szimpatikusak vagyunk egymásnak. De én most már bevallom őszintén, most már csak olyat vállalok, akit ismerek, vagy valaki nagyon közeli ismerősöm ismeri, mert azért futottam én is bele már rosszabb szituációkba. Azért bele lehet futni olyanba, hogy az embert nem akarják esetleg kifizetni, sokalják. Pedig még mindig olcsóbb vagyok sokszor, mint egy panzió, mert én inkább ez a baráti áron dolgozom.
Mármint kutyapanzió.
Igen, kutyapanzióra gondolok. Kutyaszitterként én beköltözök az adott családhoz. Isten igazából a kutyának felírjuk szó szerint a napi rendjét. Te úgy értsd a napi rendjét, hogy felírom, hogy hány órakor kap reggelit, hogy próbáljunk ahhoz ragaszkodni. Mikor sétálnak, mennyit sétálnak. A gazdihoz elmegyek egyszer legalább, hogy megmutassa az adott szokásokat, hogy hogy kapja a jutit, honnan kapja, merre van a szokásos kör, és pont azért főként a mentett kutyáknál vállalom, mert ő nekik maga az, hogy mondjuk berakják őket egy kutyapanzióba, vagy bárki máshoz idegen helyre elviszik, akkor a csapásként élik meg, hogy van kutya, aki bedepressziózik ettől. És létezik, hogy igen, teljesen rosszul van. És még sokszor akkor is, hogy hiába van a saját megszokott környezetébe, és megyek én, és már találkozunk, és esetleg ismerjük egymást a menhelyről, még akkor is kell 1-2 nap, amíg oldódik, mert például én azt is mindig megkérdezem, és benne van az első kérdéseim között, hogy a kutya ágyban alszik-e. Mert ha a kutya megszokta, hogy a gazdi mellett az ágyban alszik, akkor én nem mondom neki azt, hogy takarodjál le, hanem ugyanúgy gyere be mellém, kész. Mert nem engem nézünk, hanem mindig a kutyát, és mindig az, hogy ő neki ez jó legyen. És a gazdiknak ez egy akkora öröm, hogy tudják, hogy biztonságban van. Isten, igazából én a házukra is vigyázok, a postájukat is rendezem, mindent. Ha belegondol az ember, én beköltözök egy otthonba, és igazából olyan vagyok, mint egy házvezetőnő, csak a kutyára vigyázok. Ennyi a kutyaszittelés, és ez az, szerintem a világ egyik legjobb dolga. A tavalyi nyaram az úgy nézett volna ki, hogy június második hetétől augusztus végéig nem vagyok otthon. Tehát sajnos a Covid ugye közbe húzta, de ez ilyen nagyon menő lett volna, hogy alig vagyok otthon, de akkor mindig figyelek arra, hogy haza tudjak ugorni. És a gazdik nagyon sokszor olyan kutyához megyek, akik már ismerik esetleg az én kutyámat is, és mindig mondják, vidd a te kutyádat is. Nem mindig viszem, mert Zizi nem tud idegen helyen aludni. Például az én kutyám majd se tudnám bárkire rábízni.
Én vidéken élek, illetve hát világéletem falusi környezetben éltem. Van két kandúr macskánk, meg egy labrador kutyánk. Mm. És nekem az az elképzelésem, mint egy megrögzött vidéki embernek, hogy a házi állatoknak, meg a kutyának, macskának is a ház körül van a helye, nem a házban van a helye. Lehet olyat is látni gyakran, hogy mondjuk egy 40-50-60 négyzetméteres lakásban egy vagy, de akár több kutyát is tart valaki. Ez szerinted egészséges? A kutyának, a akkor gazdának, egészséges. Meg a többi lakónak?
Ez akkor egészséges. Mi is egy panellakásban élünk kutyával, egy magas energiás szintű kutyával, vagyis most már nem, mert hozzánk igazodott, meg hát 8 éves. Ez akkor egészséges, hogyha az ember a megfelelő mozgásterét meg tudja adni a kutyának. És itt jön az, hogy picit kell az embereket érzékenyíteni, kicsit felhívni a figyelmet, hogy oké, hogy én panel kutyám van, de én azzal a panel kutyámmal a héten is, ha megnézik, voltunk a Kendik csúcson 2 órás kiránduláson alsó hangon, voltunk előtte másik erdőben sétálni. Minden nap az ember, hogyha megadja a kutyájának a napi mozgás igényét, igenis mondjuk a 3-szor is séta, jusson, férjen bele az időnkbe, mert aki kutyát visz haza, az én szerintem az ideális elképzelés szerint úgy számol, hogy igenis heti egyszer minimum elviszem egy 8-10 kilométeres vagy egy hosszabb túrára. Az a lényege, hogy akkor lehet több kutyával vagy egy kutyával is lakásban élni, ha megadod a megfelelő mozgás igényét, és nem csak a mozgását, hanem az agyban lefárasztását. A kerti kutyások is elfelejtik, akiknek a kertben van, és itt kezdődnek amúgy a legtöbbször a bajok. Akinek a kertben van a kutyája, és úgymond kerti dísz, és itt jön elő az állatvédő énem, hogy akinek kerti dísz a kutyája, ne csodálkozzon, hogy rombolni fog. Mert egy kutya ugyanolyan, mint egy kisgyerek. Szüksége van a lefárasztásra, nem csak a testben, agyban. Mi csinálunk egy hiperaktív gyerekkel? Lefárasztjuk az agyát, adunk neki feladatokat, azt is lefárasztják, és foglalkoznak vele. Mi csinálunk egy hiperaktív kutyával, jaj, rombol, ásik, passzoljuk el. Hát nem, ez nem így működik, és mi ezért mindig felhívjuk a figyelmet. Kutyával foglalkozni kell, kell neki a napi inger. Az, hogy én megtanítom, és mindig elmondom, kisgyerekeknek szoktam mondani, amikor jönnek a kutya kozmetikába, és mondják, hogy hát Buksi megint szétásta a kertet, és milyen rossz. És mindig mondom, hogy és foglalkoztál vele ma? Hát nem. Hát labdázni szoktunk, mondom, szerinted a labdázásba elfárad? Igen, 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 mondom, és megtanítottad már ülni, feküdni, pacsizni? Nem. Pont most volt egy ilyen, hogy rám is írt a gazdi, hogy köszöni, hogy szóltam. Napi 20 perc foglalkozás. Annyi, hogy az ember azt mondja, hogy kimegy, és úgy foglalkozik vele, hogy jutalomfalatokkal akár tréningezi, hogy leülteti, lefekteti. Azt mondja, hogy marad, akkor marad a kutya. Elkezd vele tényleg úgy labdázni, hogy hozd vissza, gyere vissza, hogy tényleg az, hogy lefárasz.
Bármilyen életkorban meg lehet tenni a kutyával? Tehát nincs olyan, mondjuk fél éves koráig fogékony, vagy egy éves
koráig? Fél éves koráig lehet megalapozni egy kutyának ténylegesen a dolgait. Az enyémnél például tök személyes példa, nálunk mi teljesen elrontottuk, elkényeztettük, fogalmam nem volt ezekről a dolgokról. Én ezt a 8 év alatt szedtem fel, teljesen máshogy kutyáznék, ha most kezdeném az egészet. Én magamnak se adtam volna kutyát. Fogalmam nem volt, hogy kell vele foglalkozni, mit kell csinálni. És amikor 9 hónaposan elvittem a kutyaiskolába, és az én kutyám, az akkor 8 kilós kutyám kitalálta, hogy a 25 kilós közép-ázsiainak majd ő neki megy, és megmutatja, hogy ő itt a helyi menő gyerek, és 3 embernek kellett figyelni rá, hogy mikor ugrik a kutyám. Katasztrófa volt, és ott én annyira elrontottam, hogy nagyon későn vittem. És aki mondjuk kölyök kutyát visszaza, az kezdje ezzel, igen, az alapokkal. Hogy tehát akkor kezdjünk el tanulni.
A de többi például, kutyához való viszonyát
igen, lehet a szocializációt, a tanulást, nem csak a mindent, tényleg mindent, akkor kezdjen el. igenis vigye gyerekek közé, igenis kezdjen el vele foglalkozni, igenis kezdje el az agylefát, tényleg ezt a tanulást, a határokat felépíteni. Viszont ha esetleg én egy menhelyről hazaviszek egy 5-6 éves kutyát, ne rettenjek meg. És én most, ha vinnék haza kutyát, valószínű egy 2-3 évest vinnék. Neki már az energia szintje nem 200%, hanem mondjuk 150. Ő is fogékony, ugyanúgy tud tanulni, csak annyi, hogy ő már nem fog nekem rágni, rombolni esetleg. Ha fog is rombolni, akkor az másból ered. Ez egy teljesen más téma, az kutyaoktatós téma. Én kutyaoktató nem vagyok, csak a saját tényleg tapasztalataim alapján tudom mondani, amit a menhelyen látok. Jó, példa a Lucky kutyus a menhelyen, hát úgyis tudja mindenki, aki hallgatja esetleg, hogy én a Lucky-t úgyis nem hagyom ki, hogy ne hozzam fel. 2,5 évig volt a menhelyen, súlyos allergiás volt, sajnos nálunk ment el, tényleg nagyon komoly beteg volt, csőkopasz volt szerencsétlen kutya, büdös volt, mindenkit megtámadott, nagyon-nagyon nehéz eset volt, elkezdtünk vele foglalkozni, és ő tök jó példa arra, hogy 8 évesen megtanult a kutya ülni, feküdni, pacsit adni, helyben maradni, autóban úgy utazott, mint egy államkutya, észre se vette az ember, és ha azt mondtam neki, hogy gyere ide, előbb jött oda hozzám, mint a kutyám. Bármilyen életkorban meg lehet tanítani a kutyát. Bármire, csak akarni kell, és meg kell találni a módját. Nem biztos, hogy a jutalom falat fog beválni. Lehet valakinél csak a szeretet motivál. Bármi. Meg lehet, akármire. És ez, hogy kinti kutya, sajnos a társadalmunk ilyen amúgy. Ezt viszont az állatvédőjé nem mondja, hogy mi állatvédőként csak kintre sosem adunk kutyát. Mi családi kedvencnek. Nem azért mentjük meg, hogy utána mondjuk 15 évet úgy vegetáljon le, és ne értse senki rosszul, de úgy vegetáljon le, hogy hazaér a gyerek az iskolából, megsimogatja, örül neki, labdázik vele 10 percet, és kint van a kutya egész nap. És nem a családban. Mi társnak adjuk örökbe. És ezért például a panelkutyák ilyen szempontból sokkal előnyösebb helyzetben vannak, mert ők tényleg a társai lesznek ennek az adott gazdának az esetek 90%-ában.
Van, amikor ez elbillen, most, hogy állatos példánál maradjak, a ló túloldalára kerülnek emberek, többre becsülik, sokkal többre. Igen. A házi kedvencet, a rokonaiknál, a családtagjaiknál, az embertársaiknál, és inkább lehet, hogy átlépnek egy föllőfekvő embert az utcán, de a kutyájának mondjuk megveszi a jutifalit ugyanazzal a lendülettel a sarkon.
Sajnos igen, és emiatt van nagyon sok feszültség a kutyások, nem kutyások között szerintem, hogy nagyon sokan ezt érzékelték. Szerintem, és itt senki ne értse félre azt, hogy én azt mondom, de tök jó, hogy bejött a COVID, mert sokkal érzékenyebbek lettek, én azt látom az emberek, a kutyások is, az emberekre is, és törődnek már velük. És a nem kutyások is, én azt gondolom, azt látom, mert egy állattól, és nem csak a kutyától, bármilyen állattól, az ember most ebben a nulla szocializációs társadalomban megkapja azt, amire ő vágyik esetleg. És most azt láttam például, hogy nagyon sok állatvédő egyesületnél is, hogy elindultak ezek az SMS gyűjtések és a többi, nagyon sok állatvédő egyesület odaállt egy-egy gyerek mellé, és próbálja segíteni. Úgyhogy talán egy picit ennek a COVID-nak is köszönhetjük. Én kicsit azt érzem, én a saját egyesületemben is látom, hogy folyamatosan odaállunk, akár egy idős mellé. És próbáljuk, eleinte mi nem vertük például nagy dobra, hogy ha úgy adódott, igen, segítettünk idős családoknak, akiknél állat volt, de nem akarták lepasszolni, igen, segítettünk esetleg az ivartalanításban, oltásban vagy tápban, nem vertük nagy dobra. De miután elindult ez, hogy mindenki azt mondja, mert a kutyások nem foglalkoznak senkivel, csak az állatokkal. Ilyen szempontból meg jó, hogy van Facebook, meg Instagram, tudjuk propagálni ezt a dolgot, hogy igen, minket érdekel, és igen, nem hagyjuk földön feküdni az embert. Szerintem egy állat által kicsit lehet érzékenyíteni az embereket. Láttam koreai videókat, ahol a kutyáknak szülinapi partit szerveznek, úgy szülinapi partit, hogy beöltöztetik a kutyát. Az már nekem is sok, az igen, már nagyon durva az dolog.
Inkább a gazdáknak szól. Néhány hete indított a kormány egy online konzultációt az állatvédelemről. A 13 kérdésből álló kérdőív több oldalról is megvilágítja ezt a kérdést. Most csak két elemét szeretném egy kicsit jobban kiemelni, illetve a véleményedet kérni. Kettes számú pontban ez a kérdés így szól, hogy egyetérte azzal, hogy a felelős állattartásra való nevelést már kisgyerekkorban indokolt elkezdeni.
Igen, állatvédelmi előadásokat tartok gyerekeknek. A mi egyesületünk, és nem csak a miénk, hanem Vas megyében, akik vannak állatvédő egyesületek, mindenkinél, minden évben, amíg voltak iskolák, ugye lehetett menni, minimum állatok világnapján két-három, vagy annak a környékén két-három iskolában legalább megfordultunk. Nem csak a Fekete István, hanem az Állatvédőkvasi Egyesülete, a Megyes Erdei Menedék, meg a kölyökmentők is. Mindannyian megfordultunk, ugyanis gyerekkortól el kell kezdjük. Volt olyan, hogy óvodába mentünk, de úgy képzelje mindenki ezt az állatvédelmi eladás, hogy mi leültettük a gyerekeket, és beszéltünk nekik így szárazon a dologról, hogy akkor buksikát be kell csípelni, meg oltani, hanem szépen az ember viccesen meséli el, hogy igen, akkor én elmegyek, és edukáljuk őket, tanítjuk. Én nyáron voltam táborba, és például az én kutyám nem gyerekbarát. Azt kell tudni. Hát a gyerekkorából adódóan, hát mondjuk úgy, hogy megkergették bizonyos gyerekek, unokahúgom sétáltat, és eléggé hozzászokott ahhoz, hogy a gyerekek rosszak, hogyha futnak felé, és azóta nem szereti. És most nekem nagyon sok gyerek született a társaságban, úgyhogy én alapból elkezdtem szoktatni a gyerekek, az állatvédelmi előadásokra viszem, szájkosarat teszek rá, és például ott az ember meg tudja tanítani nekik, hogyha látják, hogy egy kutya úgy viselkedik, mint az enyém, ne menjenek oda, nem kell, nem minden kutya cuki. És ezt is meg kell tanítani a gyerekeknek, mert nagyon sok kisgyerek így rohan, mint az őrült, és például az állatvédelmi részt is meg tudjuk tanítani játékosan, hogy elmeséljük a kutya történetét, akit viszünk. És én például mindig úgy szoktam, hogy elmesélem, hogy egy zizike sufni, nagyon rossz körülmények, és a többi, mindent úgy szépen elmondok, de ezt lehetne pozitívabban is, máshogy, és hogy nem sufniban, és tök szeretik, és nagyon szeretik amúgy a gyerekek ezeket.
Szerintem nyitottak is rá. Valahogy ösztönösen szeretik az állatokat egyébként.
Van, aki fél a kutyáktól. Nem csak mert rossz tapasztalat, hanem esetleg otthonról azt hozza, mint én, hogy ne nyúlj a kutyához. Nagyon sok gyereknek a szülői példa okozza amúgy ezt a gondot. És ezen mi tudunk változtatni, hogyha kifogunk jó tanárnénit esetleg, akik szeretnék ezt, hogy akkor kicsit menjünk.
Ugyanennek a kérdőívnek a 13-as pontjában van egy ilyen kérdés, hogy szükségesnek tartja-e, hogy hazánkban a cirkuszi vadállatok, és itt a vadállatokat szeretném kiemelni, szerepeltetése betiltásra kerüljön. Mit gondol erről egy állatvédő?
Igen. Én ezt szükségesnek tartom, mert nem normális, hogy vadállatokat 2x2-es keretben tartanak folyamatosan. Egy olyan példát tudok hozni, és én nekem akkor volt meghatározó, imádtam cirkuszba járni. Én az első sorba ültem mindig. Én nagyon szerettem gyerekként. Mindenkinek megvan a kis emlékképe szerintem a cirkuszról, mennyire buli, hogy a néni ott bent a porondon a medvékkel produkciózik, és milyen cuki. De az ember visszagondol, az a néni a medvékkel a produkció közben mit csinált? Láttuk, hogy megcsapkodja őket esetleg. Csak gyerekként ezt az ember nem fogja fel. És én azért tudom úgy a saját példát, hogy pár évvel ezelőtt volt lehetőségem eljutni a Veresegyházi Medve otthonba, és aznap nem értettük, miért van ott annyi tévéstáb, és kiderült, hogy aznap hoztak egy medvét, valami cirkuszból menekült, 2x2-es ketrecből, és ott előttünk engedték ki életében először szabadba. És azt láttam, hogy ez a medve nem értette, hogy miért van olyan nagy területe, majd boldogan belefeküdt a medencébe, és mint hogy egy kisgyereket látott volna az ember így pacsálni, így csapkodni, ott ült, és álltunk, és sírtunk. Én nem gondoltam, hogy engem így megfogaszhatni amúgy ez a jelenet, mert hát jó van, cuki, maci, vizezik. És akkor így leesett, hogy ő honnan mint, és hogy őt mennyit bánthatták előtte, azért, hogy megcsinálja azokat a dolgokat, és most ő ott van, és boldog, és szabad, viszonylag szabad. Ez hihetetlen élmény volt, meg hát azért látjuk a képeket, meg hát felnőttként az ember azért már reálisan lát, nem csak a habos-babos világot. Én igyekeztem felnőttként is mindig habos-babosan látni, és elmentem állatkertbe is, és nagyon szerettem járni állatkertbe, és amióta jobban, mélyebben belelátok most már azért a dolgokba, meg már eltűnt azért az a rózsaszín köd, látom, hogy mi van. Én úgy jöttem ki az állatkertből, hogy a legjobb barátnőm mondta, hogy többet nem hozlak el. Azt mondja, tudom, hogy ezt adtam szülinapodra, mert mondtad, hogy tök szeretnél jönni. Azt mondja, láttam rajtad, hogy a szíved szakad. Megmondom, igen. Mikor ott produkciózott nekem a fóka, jó, lehet, hogy őket ott tök jól tartják, de egy delfináriumban az ember már látja például, hogy mi van, és Magyarországon a cirkuszban ugyanez. Egy tigris, egy vadállat, egy ennél a szobának fele korában él, egész életében. Akkor is zárt területen lenne, ha mondjuk egy bekerülne egy vadas parkba, esetleg állatkertbe, de még mindig nagyobb területen élne, mint egy ekkora kis ketrecben. És ezeket mind bántják. Ahhoz, hogy ő megcsinálja az adott feladatot, nem úgy motiválják, mint egy kutyát, hogy jutalomfalata, vagy a macskát, mert amúgy a macskákat is meg lehet, csak mondom, tanítani egy csomó minden trükkre, mert megszokták jutalomfalattal, a barátnőmé például beszél jutalomfalatra, vagyis nyávog, hanem őket szó szerint bántják.
Valószínűleg ezért is került így bele ebbe a kérdésbe a vadállat kifejezés, mert különbség van akkor ezek szerint a kezelhetőség, a taníthatóság, meg a módszerek tekintetében. Persze. Mondjuk egy lovas produkció, egy kutyás, akár egy cicás, ha ennyire mondhat, hogy lehet őket tanítani szempontjából.
Mint egy vadállat, igen. Mert ezek a vadállatok, ezek bántva vannak azért, hogy ők megcsinálják az adott produkciót.
Pedig csak úgy viselkednek, amilyen a természetük.
Igen.
Én azt hiszem egyébként, hogy nem olyan sokára ez meg fog szűnni. Tehát
Magyarországon is reméljük, mert amúgy, ha megnézzük a körülöttünk lévő országokban, már nagyon sokba betiltották, és természetesen Magyarországra hozták az összes állatot.
Igen, van egy ilyen is azért, hogy Magyarországon számon tartják sokan a cirkusz művészetet.
Bevallom őszintén, én gyerekként, amint említettem apa miatt, bejutottam az ötvösnek, az öreg ötvösnek, a van másik produkciós, nem tudom, emlékszel-e, a Trombita, igen, és mindig elvették tőle, igen. És hát mindig mondta, hogy van másik.
Azóta is klasszikus.
És ővele én élőben beszélgettem. Én gyerekként bent ültem az öltözőjébe, abba a kis cirkusos lakóautóba, minden évben, mikor itt voltak. És tudom, hogy ők ebből élnek, és tudom, hogy nekik ez minden. Viszont, ha megnézzük, ők artistaként éltek. Igen. Ők nem az állatokkal, ezek az igazi cirkusz, és a Richterék azok viszont sajnos már átmentek a vadállatosba, és őket ezért támadták. Voltak gondok, de ebben nem is én megyek be, aki szeretne amúgy erről tudni, hogy mi van, nyugodtan keressen rá a Szadai Vadasparkra, sajnos nem egyszerű történet van ott a háttérben.
Főleg így, hogy a múltban már volt rá jó példa, elképzelhető, hogy vadállatok nélkül cirkuszi
bőven
lét, meg élet, meg cirkuszművészet.
Gyönyörű.
Simán.
Gyönyörű, és lehet. Most egy kutyát az ember könnyebben be fog tanítani, és a kutyára senki nem fog ugrani. Meg hát az úszkárok, azok mindig is szereplői voltak azért az ilyen cirkuszi mutatványoknak. És ha belegondolunk, létezik például dog dancing. Amúgy, bocsánat, hogy belehozom ezt így, de hogy te mondod, a cirkuszi művészet mutatvány. Dog dancing, keressen rá bárki a YouTube-on, bárhol, tök jó dolog. A kutyának megtanít az ember trükköket. És nem bántalmazással, hanem jutalmazással, és megtanítja a trükköket, és zenére konkrétan egy gyönyörű koreográfiákat szinte táncolna a gazdival, és megcsinálják. Ezt egy cirkuszban is tök jól el lehet amúgy adni, elő lehet adni akár több kutyával. Biztos, hogy érdekelné, és a gyerekek ezt is élveznék. Mert a cirkusz miről szól valójában, hogy a gyerek élvezze, nehogy a felnőtt. És egy gyerek nem biztos, hogy attól fogja élvezni a cirkuszt, hogy ott az oroszlán meg a tigris. Lehet, hogy azt is élvezni fogja, hogy Józsi bácsi beöltözött oroszlánnak meg tigrisnek, és eljátsza. Mert el lehet nevetni. A nevetésről kéne szóljon, és a mókáról.
Azok az állatok, házi állatok, kis állatok, házi kedvencek, akiről gondoskodnak, vagy rendszeresen akár hozzád is elvisznek, vagy kutyaszitter vigyáz rájuk, amikor a gazdiuk elfoglalt, kimutathatóan egészségesebbek-e, vagy tovább élnek-e, mint mondjuk a külön odafigyelésben nem részesülő társaik?
Jó kérdés. Jó kérdés. Amúgy így elgondolkodható, de ha az ember belegondol, csak emberre levetítve is, melyik ember fog tovább élni, akivel foglalkoznak? És ugyanez igaz szerintem bármilyen állatra is. Mert egy elhanyagolt állat egy-két éves korában is meghalhat, vagy pár hónapos korában. És csak elég az a példa, hogy Marika és Józsika hazavisz 8-8 hetes kiskutyát. Marikának van pénze, van energiája, kedve elvinni állatorvoshoz. Elviszi oltásra a kutyát, foglalkozik vele, beszoktatja kutya kozmetikába, buksi élni fog akkor, mit tudom én, legalább 13 évig. Józsi bácsi hazaviszi, bocs, hogy így mondom, kertesházba kirakja ugyanazt a fajta kutyát, mert ők egy gyalomból származnak címszóval, kiteszi az udvarra, nem viszi el orvoshoz, nem foglalkozik vele, az valószínű tényleg meg fog halni pár éven belül, vagy pár héten belül akár, mert férgek, bolhák és a többi, ugyanez igaz a macskákra is. Így, hogy mondod, így belegondolva, tényleg, hát akivel foglalkoznak állat, akivel tényleg törődnek, az tovább fog élni, valószínű. Menhelyi projektben is tudom mondani, hogy tényleg a Lucky is például elpusztult volna, hogy a továbbra ott marad, mert nem foglalkoztak vele egy évig, ezért lett kopasz és súlyos allergiás a kutya. Nagyon sok mindenre. És nálunk, hogyha nem került volna hozzánk, egy pár héten belül valószínű meghal, nálunk kapott még 2,5 évet, mert küzdöttünk érte, és toltuk mindennel, amivel lehet.
Évi, újabban az interjúim végén kérek egy ajánlást a beszélgető társaktól, egy könyvre, ami vagy a kedvence, vagy nemrég olvasott, vagy szívesen ajánlana a többi hallgatónak.
Lehet nem szakkönyv, kutyás.
Lehet bármi.
Köze nincs a kutyákhoz. Vagyis hát kettőt is tudni. Csak az íróját nem tudom. Van egy kutyás könyv, a hatlábú. Az is arról szól, hogy hogy kutyázódott be egy antikutyás ember. Igazából szerintem rólam szól. Lehet. Nem tudom. Háromnegyedig olvastam, mert akkor már kezdtem sírni. Meg van egy, ami szerintem a mostani élethelyzetbe mindenkinek el kell olvasni. Gyerekes könyv. Úgy idézőjelben gyerekes. Én is egy 10 éves kislánytól kaptam kölcsön, amikor még babysitteltem. Mert a kutyázás előtt én gyerekekkel foglalkoztam. És a könyv, amit én mondanék, az az Életjátéka. Ez a címe. És nagyon jó könyv, és pont most gondolkodtam el, hogy meg kell keresnem, megvan nekem is, hogy újraolvassam el, hogy megtanuljuk újra szeretni az életet. Mert ebbe a jelenlegi helyzetbe mindenki teljesen be van fordulva, azt látom, és egy tegnapi helyzetet tudok csak példaként hozni, hogy én voltam a hibás a szituációban, velem üvöltött egy tök, köze nem volt nagyjából a szituációhoz ember, és én vigasztaltam a hölgyet, aki miattam került egy viszonylag negatív szituációba, és utána elmondta este, hogy ő ezt nem akarta elhinni, hogy én ennyire nyugodt voltam, és ennyire vigasztaltam, és nem borultam ki, és mondtam neki, ne haragudj, mert túl sokan borulnak ki, én már nem tehettem meg. Mert hát ez szörnyű, amit látok az embereknél. Olvassa el mindenki az Életjátéka könyvet, és köszönöm az Evelynnek, hogy annó gyerekként kölcsön adta nekem, mert hogy ő adta nekem kölcsön egy kislány. És annyira jó könyv, annyira megtanít az élet szeretetére, hogy úristen, hihetetlen.
Hát akkor így a hallgatók nevében is Evelynnek külön köszönöm. Évi, neked pedig nagyon köszönöm, hogy eljöttél hozzánk, és hogy jót beszélgethettünk. Én több dologgal lettem okosabb, több dologban.
Hát remélem.
Meg olyan dolgokról is beszéltél, amik számomra nem voltak ismertek. Remélem, hogy mindenkinek hasznos infokkal szolgáltunk ma is.
Én is köszönöm szépen a meghívást.